Meitner Tamás Lélek egyedül című kötetét ismerhettük meg első kézből. A szerző mutatta be ezt a kötetet az Erdély Múzeum Egyesület rendezvényén. Ön azzal kezdte az előadását, hogy értelmezte a címet. Egy nagyon szép kifejező, azt is mondhatnánk, hogy legújabb kori magyar nyelvújítás szava született a Lélek egyedülben, de ön elmondta azt, hogy tulajdonképpen ez egy germanizmus, amely a magyar nyelvben oly sokáig jellemző volt, és talán ma is létezik, mert ugye sok mindent fordítottunk a német nyelvből a történelmi örökség okán. És ön most ezt a szót a 21. században, mint könyvcímet adta nekünk. De hát nem is a szó a lényeg, hanem az, hogy mit fed. De indulunk el onnan, hogy a szó honnan gyökeredzik.
Megalkottam a főhőst, és a főhős szavajárása többek között ez a Lélek egyedül kifejezés, amelyet egy döntéssel egybeírtam. Az említett német vonatkozás az annyiban stimmel, hogy a német nyelvben valóban létezik a Lélek egyedülnek megfelelő szó összetétel. Egy ilyen fél kilométeres szó úgy hangzik, hogy Mutter Seelenallein. És azért jellemző a főhősre, mert valamiképpen egy lelkileg részben roncsolt, és részben ennek következtében valahol magányos szeméről van szó.
Igen, és itt kiderült, hogy ez a roncsoltság, ez úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan, legfeljebb tünetileg kezelhető, de nem véglegesen túléphető lelki betegség. Hát a téma, ugye, hát adott a helyzet, a történet. Ez tulajdonképpen történelmi háttérrel lezajlott eseménysor, az auschwitzi történések, a zsidóság tragédiája, mindennek a gyökere, de valószínűleg nem ilyen egyszerű, sokkal összetettebb háttérhatások alakították ki a főhősnő létérzését, amely évtizedeken keresztül egyfajta olyan végkifejlethez vezet, ami valószínűleg elkerülhetetlen bármilyen körülmények között. És itt felmerültek más példák is erre, irodalmi példák és magánéleti példák a 20. századból. Az ihlet forrás az mennyire dokumentáris jellegű és mennyire fikció, hogy felmerült az, hogy fikció kontra tényirodalom, vagy egyáltalán kontra ez, hiszen egyik szűri a másikat.
Erre nem tudok nagyon határozott választ adni, itt elmondtam egy történetet, amit most nagyon szívesen elismételek. Egy korábbi regényemben arra gondoltam, hogy az ábrázolandó alak kapcsán egy dokumentum történetet írok. Nem volt tiszta a műfaj, szociográfia nem volt egyértelmű, de amikor ezt, hogy dokumentumot írok, elmondtam az illető hölgy leszármazottjának, az dűrohamot kapott, és ettől én elgyávultam, és úgy döntöttem, hogy egy egyszerűbb megoldást fogok választani, ha dokumentum dolgokba be lehet kötni, adott esetben meg lehet támadni ilyesmi, akkor én visszavonulok a regény formába, amelyben nagyon sok minden megengedett.
Mi az a nagyon sok minden? Mert az olvasó kíváncsi arra, hogy hogyan születik egy-egy regény, és az a regény az adott műfajon belül hova tartozik, hiszen stiláris szempontból, írástechnikai szempontból, vagy akár a tartalom szempontjából is tulajdonképpen az olvasó is elemez, bár egészen másként, mint az irodalom történész, vagy az irodalom elmélet szakembere.
Regény születésénél én úgy látom, nem vagyok egy gyakorlati regényíró, két kisebb terjedelmű, és most már egy nagyobb terjedelmű regény van mögöttem, de a saját tapasztalatom és a mások hallomásából leszűrt tapasztalatom az az, hogy egy regény akkor erős, hogyha vannak benne igazi figurák, akik tényleg léteztek. Ha most ezek vannak, akkor ennek kapcsán ki lehet alakítani a regénynek egy olyan vázát, amitől ő életképessé válik. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon ismert magyar íróhölgynek a meginterjúvolását hallottam, Tóth Krisztináét, aki elmondta, hogy ő szobrásznak készült. És a regény ugyanolyan, mint egy szobor, van egy fém szerkezet, amire föl kell rakodni az anyagot, és hogyha azt az anyagot nem egyensúlyú módon rakodják föl, akkor leesik. Tehát meg kell találni a regénynek azt a struktúráját, ami működőképes. És szerintem ennek az egyik alapja az, hogy legyenek tényleges figurák, mert ki lehet találni sok mindent, de hát végül is a regényírók többnyire vagy magukról írnak, vagy pedig számukra, vagy hozzájuk közel állókhoz írnak. Ismerjük azt az anekdotát, amikor megkérdezték Flaubert, hogy a Bovarininak ki volt a modellje, és akkor azt mondta, hogy Bovariné, én vagyok. Ezzel mit tudunk tenni? Az egy másik kérdés, de hát ez van.
Hát megelőlegezte ezt a kérdésemet, rákérdeztem volna erre is. Sőt, én hozzátenném, valószínűleg szintén megállja a helyét, ha bár Tolstoy nem mondta ezt, de Anna Karenina is Tolstoy volt a maga módján.
Hát igen, Tolstoynál érdekes, azért lehet ezt többé-kevésbé elfogadni, hogy Anna Karenina ő volt, mert ugye Anna Karenina igyekszik a saját életéből megszökni, és hát tudjuk azt, hogy Tolsztoj élete úgy ért véget, hogy gyakorlatilag mikor már majdnem meghalt, akkor megszökött otthonról, és valami kis, nem is tudom, vasúti indóházban lehette ki szegény a lelkét. Tehát igen, az író saját dolgaiból építkezik, ezt vagy megmondja, vagy nem.
Ön megmondta?
Igen.
Itt elmondta azt is, hogy nem lehet önmaga kritikusa, és hogy önmaga elemzője is nehezen lehet, mert bár az ebben az egyetlen önreflexióra képes lény, ez az önreflexió lehet, hogy nem ugyanazt jelenti, mint az a tekintet, ami kívülről érkezik az adott személyiségre.
Az önreflexió nem objektív. Tehát én nem láthatom magam kívülről, ha nagyon kívülről látom magam, akkor már skizofrén vagyok, ennek nincs értelme.
No, de visszatérünk oda, hogy férfiírok, női hősei. Igen. Itt két nagyon híves példa hangzott el, a Flaubert Bovary-néja és Tolstoj Adán Karenina-ja, de rengeteg más van. Kortárs irodalomban is vannak ilyen példák. Egy fél évvel ezelőtt készítettem egy mai kortárs magyar íróval interjút Szőlősi Mátyással, aki a Fóbia című regényében szintén egy női főhőst visz végig a főhős nő szemével, és neki is feltettem ezt a kérdést, hogy azon túlmenően, hogy vannak előzmények, példák, van egy módszere annak, hogy a női lélekbe, a női létezés etikájába egy férfi belelásson, és ezt meg is írja, tehát abban a szakaszban, abban az időszakban, amikor alkot, ezt úgymond önmagába kell indukálja, erőltesse időzőjelben, hogy női szemmel lásson mindent. Pótolja a tudás, a nőkről felgyűjtött, a női lélekről felgyűjtött tudás magát azt, hogy az illető, aki írja a művet, az nem nő?
Először is itt jön a képzelőerő, mert ugye regényt írunk, hála Istennek, nem dokumentumot. A másik pedig az, amit elmondtam itt a beszélgetés során, és most nagyon szívesen elmondok megint, hogy nagy szerencsémre kaptam egy olyan tippet, hogy amikor nagyjából megvolt a regény, adjam oda embereknek elolvasni. Na most ezek az emberek szinte kivétel nélkül nők voltak. Érdekes módon az ő megjegyzéseik, azok nem kifejezetten a női kimi voltukból eredtek, viszont volt egy ember, a nevelt lányom, akivel leültünk a Dunaparton gyönyörű napsütésben a Lánchíd közelében, és egy órán keresztül magyarázott nekem valami 10 olyan momentumot, ahol a regényben meg lehet ragadni a női dolgokat. És ebből a 10-ből, ha jól emlékszem, 7-8 dolgot bele is raktam a regénybe. És ez egy nagyon tipikus női dolgok, nem mondanám el őket, de kapaszkodók. Kimondott a női dolgokról van szó.
Tehát a regény fikció, mégis a történelmi háttér az hiteles. Ön elmondta, hogy sokat dokumentálódott, többek között Kolozsváron az egyetemi könyvtárban, Nagyváradon, két ilyen helyszín is van, hogy Nagyvárad és Kolozsvár a főhősnő életében. Ezek nagyon fontosak. Ha belehelyezzük a kontextusba, akkor lehet, hogy magának a cselekménynek a lényegét is jelentik, mint háttér, vagy inkább csak egyfajta olyan díszlet, ami nem lényegtelen, de nem meghatározó a mondani valóban és a lelkiségben, a lét filozófiájában ennek a könyvnek.
Ezek nekem már nagyon elhont fogalmak, megmondom őszintén. Ennyire nem vagyok magas röptő. Én úgy gondolom, hogy egy tényleges embernek az életéről volt szó, akiből én regényt formáltam. És ez az illető Nagyváradon született, és a 20-as évei elején szerencséje volt Kolozsváron egyetemre jönni. Természetesen az adott történelmi időszak az nagyon fontos, de nem díszletről van szó. Annál többről van szó, az életének a tulajdonképpen boldog időszakáról van szó, ami Kolozsvárt illeti, és részben, ami Nagyváradot illeti is.
Egy olyan boldog időszak, ami tulajdonképpen nagyon nehéz időszak volt, de mégis a közvetlenül megelőző időszakhoz képest, tehát a világháború, holokauszt időszakához képest lehetett akár boldognak is nevezni az adott kontextusban.
Az akárt visszavonjuk, mert tényleg lehetett boldognak nevezni. Tudnik, fiatalok voltak, túlélték a háborút, túlélték a koncentrációs tábort, munkaszolgálatot, és tanulhattak, amire addig nem volt lehetőségük, éheztek ugyan, de magas szinten tudtak élni.
De itt azért felmerült a boldogság kérdése, hogy valóban boldog volt-e, vagy nem, vagy ez a boldogság egyáltalán egy nem létező fogalom, vagy viszonylagos fogalom, tehát, és ő azt mondta, hogy végül is nem lehet azt mondani, hogy boldogságról beszélünk, hanem egy küzdelemről, ami a boldogságért folyik, egy olyan küzdelem, amelyet mindnyájan végigviszünk, és több-kevesebb sikerrel, több-kevesebb illúzióval valahogy megélünk.
Igen, boldogság. Azért mondtam most határozottan a boldogságot, amit a beszélgetés beszélgetés során nem tettem. Mert úgy gondolom, hogy most Kolozsvárról beszélünk hangsúlyosabban, ugye kolozsvári rádióban beszélek most. Kolozsváron a hős igenis boldognak volt tekintető.
Ennek a regénynek van egy előzménye, elhozott még egy kötetet, és ha van egy előzménye, akkor lehet, hogy lesz egy folytatása is. Vagy ez egy olyan kérdés, amit inkább ne tegyek fel önnek.
Jó, az előzmény az nem előzmény. Az annyit jelent, hogy korábban írtam egy könyvet két másik hölgy alakról. Az életem során talán két kezemben meg tudom számolni, hány igazán zseniális emberrel találkoztam. És miután ezeknek a nagy része nő volt, amikor úgy gondoltam, hogy szép irodalomba fogok, ami egyébként nem olyan nagyon régen kezdődött, bő 10 éve, akkor egyértelmű volt, hogy ha én írni akarok, akkor én őrülök fogok írni. Viszont, ha következő regényről van szó, akkor könnyen lehet, hogy ezúttal kivételesen ennek a legutóbbi regényemnek a férfi alakját fogom kibontani. Nem nőről fogok írni, meg kell mondanom, enyhén ráz a hideg tőle, mert az az érzésem, hogy ez nehezebb feladat lesz.
Hát reméljük akkor, hogy ott folytatjuk a beszélgetést, hogy megszületett ez a kötet is, és lehet, hogy akkor majd azt fogja mondani, hogy mégsem volt annyira nehéz feladat, és megérte megírni, megdolgozni ezért.
Utólag már okosabb leszek.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.